áldott jó atyánk, imádunk, dicsérünk téged, hálát adunk neked a te hatalmas kegyelmedért. Köszönjük neked, hogy minden gondunkat neked adhatjuk, atyám. És neked is adtuk a Jézus nevében. Hálásak vagyunk, hogy munkálkodsz minden területen az életünkben. Akár betegség, akár anyagi gondok, akár ingatlan gondok, akár gyermekelhelyezési gondok. Köszönjük, atyám, hogy te mindenben ott vagy, és te mindenben a te kegyelmed van, és ezért neked adjuk ezeket a helyzeteket, gondokat. Nem mi aggódunk ezen, mert neked adtuk, és neked gondod van ezekre az 1 Péter 5-7 szerint. Köszönjük, atyám, hogy mindig megadod az igédben a válaszokat nekünk a Jézus nevében. És tudjuk azt, hogy rajtad kívül nincs más, aki rajtunk segíthetne a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk téged. Köszönjük, Jézus, hogy te vagy a barátunk, te vagy a mindenünk, te hozzád fordulhatunk mindenkor a Jézus nevében. Drága mennyei atyánk, te hűséges vagy. Te jó vagy hozzánk, te szeretsz minket. Te áldottá tettél minket, és mi áldássá válunk mások számára. Köszönjük, hogy a te utad a mi utunk. Köszönjük, hogy azon járhatunk, és megismertethetjük ezeket az utakat másokkal is a Jézus nevében. Köszönjük, hogy új ismereteket adsz nekünk, atyám. Köszönjük az iskolát, ahova járhatunk, és azokat a tanokat, amiket tanulhatunk Jézus nevében. Hálákat adunk, és azért is, hogy ezeket a tudásokat mind továbbadhatjuk a Jézus nevében. Köszönjük, hogy szellemi épülések, növekedések történnek a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy hit van a szívünkben, nem kételkedünk. Csak a te hitedben járunk, nem a világ hitében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, atyám, téged. Köszönjük a mai alkalmat, amit átadunk a Szent Szellemnek, hogy ő vezessen, irányítson minket. A mai napon ő adja a szavakat a szánkba a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, az itt jelenlevő testvéreket, köszönjük az életüket, köszönjük azt, hogy ők terát hallgatnak, terát tekintenek, terát figyelnek, és a te igédben növekednek, hogy megértéseket kapjanak a problémáikkal kapcsolatban, és azok valóságot öltsenek a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, drága Jézus, köszönjük, hogy te vagy a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők, és mi rajtad keresztül növekedünk, benned élünk, te bennünk vagy, mi benned vagyunk. És köszönjük, hogy gyümölcsöt fogunk teremni a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged, atyánk. Köszönjük, hogy hit van a szívünkben, nem kételkedünk, hanem te rád tekintve megyünk előre. Köszönjük, mennyei atyám, az internetes hallgatókat is, köszönjük az ő szívüket is, és hisszük azt, hogy ők is épülnek, növekednek a te igéd által a Jézus nevében. Köszönjük a megértéseket, a kijelentéseket a mai napon is, köszönjük, hogy a Szent Kenet, ami itt jelen van, ez átjárja a testeket a Jézus nevében, és gyógyulások és csodák történnek a mai alkalom során is a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, ezeket. Áldunk, dicsérünk téged, atyám. Köszönjük, atyám, a te hatalmas kegyelmedet. Atyám, nem akadályozunk téged, mert neked adtuk, és innentől kezdve mi nem aggódunk semmin, mert minden gondunkat neked adtuk, atyám. Köszönjük a legjobb megoldásokat. Köszönjük a szerető szívedet, atyám, amit nekünk adtál, és mi ezt a szeretetet kiáraszthatjuk mások fele is, és egymás fele is. Köszönjük, hogy a te életedet élhetjük minden napon a Jézus drága szent nevében. Amen, 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 amen. És kiárasszuk azok felett a kegyelmedet, atyám, akik nincsenek itt, nem tudtak eljönni, és valamilyen betegséggel küszködnek, hogy ahogy te megteremtettél minket, atyám, olyan egészséges minden napon a testünk, és egy időjárás, egy semmi nem folyásolhatja be a mi szervezetünket. Kiárasszuk ezt a testek felett, ezt a kegyelmet, ezt a gyógyító kenetet, és minden felett a Jézus nevében. Kezünket a zsebkendőkre tesszük, ahogy Pál testéről elvitték a keszkenőket, a kenetes keszkenőket, és rátették a beteg testekre. Az a kenet kiárat, az a gyógyító kenet, az a szabadító kenet, és megszűnt a fájdalom, és mindenféle korlát az életekben, a Jézus nevében, mert a szent kenet az iga megtört. A Jézus nevében köszönjük ezt neked, atyám. Amen.
Amen.
Amen. A mai napon fogadjátok szeretettel Bor Ferenc tanítását, nyitott szívvel és szerető szívvel álljatok hozzá, és fogadjátok be szívetekbe. Amen.
Köszönjük, drága Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, a megváltásunkat. Köszönjük a győzelmet, amit megszereztél a számunkra. És hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy mi ebben a győzelemben járhatunk. És mivel te hatalmasabb vagy minden problémánál, átadjuk neked a folyamatban levő aktuális ügyeket, mindenkit, aki itt van a gyülekezetben, és kiárasztjuk a menny minden erőforrását minden aktuális területre, hogy munkálkodjon az érdekünkben. És a győztes Jézus nevében megtörve és hatástalanítva a talpunk alatt tartjuk a legyőzött ellenséget, és érvényszerzünk mindannak, amit a kereszt megszerzett a számunkra. A szent egészségnek, a bővölködésnek, békességnek, biztonságnak és egységnek. Hiszük, Atyám, hogy a mai üzenet is áldás lesz a gyülekezet számára, illetve az internetes hallgatóság számára. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Egy bejelentéssel kezdem. Elkészült a 2024-es kártyanaptár. Hoztunk is belőle. Én biztatlak és buzdítalak benneteket arra, hogy vigyetek nagy számmal, mert sohasem lehet tudni, hogy Isten kifelé akar használni benneteket. Én már tegnap osztogattam, és örültek neki. Tehát legyen mindig nálatok evangélium töltény. Mert aki esetleg nincs még szókincse, vagy nincs idő valakivel beszélgetni, mert rohan épp a buszra, akkor a kezébe lehet nyomni egy naptárt, és a naptárt egyébként meg szokták őrizni. A mai üzenet címe isteni képességek. Tudjuk, hogy vannak természetes képességeink, de lehetnek természetfeletti képességeink is. Nevezik ezt adottságnak, alkalmas voltnak, különböző elnevezései vannak ennek. Hiszem, hogy mindannyian egyenlő eséllyel születtünk meg. Mert tudjuk az igéből, hogy Isten nem személyválogató. Hiszem azt is, hogy Isten minden egyes embert sikeres életre hívott el. És ez alapján elmondhatjuk, hogy minden ember egy bizonyos szintű képességgel indul az életben, bármi is legyen az. Ha megnézzük az írást, akkor már az Ószövetségben is van utalás a képességekre. Az első ige, amit felolvasunk, a 2 Mózes 31.3.
És betöltöttem őt Istennek szellemével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez.
Amen. Itt a mesterségről van szó. És nem akarok itt újra mutogatni, és annyira. Ő nagyon szeret burkolni például. Tehát, és nem csak szeret, hanem csodás dolgokat hoz elő ebből a mesterségből. Biztos, hogy ebben van egy természetfeletti képesség is. A másik a 2 Mózes 35-34. Itt pedig a tanítás képességéről van szó.
Azon túl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb, az Ahiszamák fia, a Dán nemzetségéből.
Amen.
Amen.
Kétféle sikerről beszélhetünk. Mert a képességek bennünket ugye valamilyen szinten sikeressé tehetnek. Az egyik a világi siker, a másik pedig az isteni siker, a természetfeletti siker, vagy bibliai siker. Világ szerint a siker az, ha valakinek 1 millió dolláros háza van, és van 14 autója, magánrepülőgépe, meg stb. Nem. Nem, ez a bibliai siker. A bibliai siker, az igazi siker, azt úgy értelmezhetjük, hogy mi az, ami örökké való. Azzal mérhetjük a sikert, hogy mi a tartós, mi az, ami túléli ezt a világot. Sokan, akiket sikeresnek tartunk a világban, nem azok az örökké valóságban, amikor majd osztják a jutalmakat. Nem olvassuk fel az igét, de megkereshetitek majd otthon az 1 Korintus 3-ban a 11-től. Itt fel van sorolva különböző anyagok, amire építhetünk. Fa, széna, szalma, arany, ezüst, drágakő. Ezek közül mi a tartós? Hát semmiképpen sem a széna, szalma, meg a fa, mert azok elégnek. Ugyanis a jutalmat majd a tűzpróba fogja egyértelművé tenni. Erről ír ez az ige. A következő három fogalomban van a siker kulcsa. Ez a három fogalom a képesség, a motiváció és a hozzáállás. A képesség azt jelenti, hogy miben vagy tehetséges, azaz miben van nekünk alkalmas voltunk, a Biblia ezt a szót használja. A motiváció más néven indíték, dönti el, hogy mit teszel. A hozzáállás pedig meghatározza, hogy milyen jól fogod azt elvégezni. Sok mindenre képessé tett bennünket Isten a kenete által. Tehát a kenetben van benne a képesség. Például képességet kaptunk arra, hogy egészségben és bővölködésben járjunk. Mert az újjászületéskor ez már kitöltetett a szellemünkbe, nekünk ezt csak aktiválni kell, hogy a szellemünkből előjöjjön és a testünkre hatással legyen. Meg a pénztárcánkra is. Megvan a képességünk arra is, hogy békességben éljünk. Ez egyedül a mi döntésünkön múlik, hogy hagyjuk zakatolni az elménket a testbejárás miatt, vagy a szellembejárással a békességet öltjük magunkra. Ne soród a kifogásukat Istennek, hogy miért nem tudsz megtenni valamit. Uram, nézd a termetemet, nézd ezt, nézd azt, nem vagyok elég okos, nincs diplomám. És az egyszeri pásztor meg a kislányára hivatkozott, hogy látod, uram, mik ilyen kicsi a kislányom még? Hát nekem foglalkozni kell vele. Meg el kell tenni az uborkát, meg a lekvárt, meg a paradicsomot, meg mindent. Én még nem állhatok szolgálatba. De amikor a Szent Szellem egyik éjszaka meglátogatta, akkor azonnal igent mondott és beállt a szolgálatba. A kifogásokkal segítünk az ördögnek kizárni magunkat abból, amire Isten elhívott, és azt mondta, hogy meg tudjuk tenni. Három igét nézzünk meg, több is van, de most csak háromat veszünk tekintetbe. Isten Mózest elküldte Egyiptomba, hogy szabadítsa ki a választott népét. És mit tesz Mózes? Szabadkozik, amikor a fáraó elé kellene mennie. 2 Mózes 3.11-es.
Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból.
Amen.
Amen.
Mózes leértékelte magát, és a múlt héten hallottátok Kévi pásztortól a tanításában, hogy a következő szintén Mózessel kapcsolatos a 2 Mózes 4-ben, a 10-es és a 11-esnek az eleje.
És mondta Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Az Úr pedig mondané ki, ki adott szájat az embernek?
Amen.
Amen.
Tehát Mózes most a beszédkészségére hivatkozik, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni. Mi lett a végeredmény? Isten figyelembe vette itt a kifogásukat? Egyáltalán nem. Mert Izrael népének a megszabadításában Mózest használta. Ő vitte keresztül a Vörös-tengeren Isten választott népét. Kivitte a rabságból, a szolgaságból, a rabszolgaságból. Hasonlót olvasunk a Jeremiás 1-ben, 5-től 7-ig. Jeremiást Isten elhívta prófétának, arról szól a történet.
Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. És mondék, ah, Uram Isten, ímé én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondanékem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked.
Amen.
Amen.
Tehát Jeremiás esetében sem vette figyelembe Isten a kifogást, hanem az elhívást vette figyelembe. És ha jól emlékszem, az ötös versben az volt, hogy az anya méhtől megszenteltelek.
Mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek.
Igen. Tehát a megszentelés azt jelenti, hogy elkülönítés Isten számára, Isten szolgálatára. Tehát az elhívás, a felkenetés, a képesség sok esetben már magzati korban megtörténik. Csak hát a gyereknek fel kell nőni, mert egy bébi nem tud még szolgálni. És amikor eljön az idő, akkor Isten azt mondja, na most akkor állj ki. Néhány pontban nézzünk eseteket, történeteket. Egyes pont, képesség a királyságra. Isten Dávidot kente fel azzal a képességgel, hogy királyként uralkodjon Izrael felett. De ennek van egy előzménye, van egy története. Ezt nézzük még az 1 Sámuel 16-ban, az 1b, a 3-as és a 10-től 13-ig.
Töltsd meg a te szarudat olajjal, és eredj el, én elküldelek téged a Betlehemben lakó Isaihoz, mert fiai közül választottam magamnak királyt. 3-as. És hívd meg Isait az áldozatra, és én tudtodra adom, hogy mit cselekedjél, és kent fel számomra azt, akit mondok néked. 10-től 13. És így elvezeté Isai Sámuel előtt mind a 7 fiát, Sámuel pedig mondá Isainak, nem ezek közül választott az Úr. Akkor mondta Sámuel Isainak, mind itt vannak én már az ifjak, ő pedig felele. Hátra van még a kisebbik, és ímé ő a juhokat őrzi. És mondta Sámuel Isainak, küldj el, és hozasd ide őt, mert addig nem fogunk leülni, amíg ő ide nem jön. Elkülde azért, és elhozatá őt. Ő pedig piros volt, szép szemű, és kedves tekintetű. És mondta az Úr, kelj fel, és kent fel, mert ő az. Vevé azért Sámuel az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak szelleme Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel, és elméne Rámába.
Amen.
Amen.
A történet röviden arról szól, hogy Sámuel próféta azt vette a Szent Szellemtől, hogy menjen el Isai házába, és kenje fel azt a személyt, királyá, akit a Szent Szellem mutat. Itt a felkenetés nem az anyamében történt magzati korban, hanem itt felnőtt korban. Elmegy Isai házába, Isai behívja a 7 fiát, de a legkisebbet Dávidot nem, mert ő csak egy birkapásztornak tartotta. Túl fiatal volt, és nem tartotta alkalmasnak, hogy esetleg őt kenje fel királyá a proféta. És miután a 7 fiút ugye proféta megszemléli, megkérdezi, hogy nincs még másik fiad, akit esetleg lenézel? És azt mondja az apa, hogy igen, van még egy Dávid fiam, de biztos vagyok benne, hogy nem ő az, akit a Szent Szellem fel akar kenni. A proféta pedig megszólalt, hogy addig aztán itt állunk, amíg Dávid be nem jön. És Dávidot kente fel a proféta, mert a proféta Szent Szellemtől hallott, hogy ki az a személy. Tehát nem a megtermettség a fontos Istennél, nem a szépbeszédűség, hanem őt kitart alkalmasnak. És ő a képességekkel is felruházza, amikor felken valakit valamilyen feladat elvégzésére. Tehát Isten választotja mégis Dávid volt, mert őt tartotta képesnek uralkodásra. A második pont, képesség a kényelem elhagyására. Sok esetben a mai szolgálóknál is az a helyzet, hogy vannak, akiknek el kell hagyni a megszokott kényelmüket. Tehát lehet, hogy elküldi Isten olyan vidékre, ahol még kunyhóban laknak az emberek. És nincs meg a fürdőszobás kényelem, vagy akármilyen kényelem, ugye? Nézzünk egy történetet Nehémiás könyvéből. Nehémiás a király pohárnoka volt. Ez egy kényelmes, könnyű állás volt, mert a hivatásánál fogva a király legfinomabb ételeit és italait kóstolgathatta. Sőt, ez volt a kötelesség, ez volt a munkaköre. Nehogy a királyt megmérgezzék. Nehémiásnak gyakorlatilag az volt a munkája, hogy elsőként végigkóstolta az ételt és a bort, amit felszolgáltak a királynak. Ha nem halt meg ezektől, akkor a király nyugodtan ehetett és ihatott belőle. Ennél fogva a legjobb borokat és legízletesebb csemegéket fogyasztotta, amit csak elkészíthettek a király számára. Nehémiásnak tehát kifejezetten kényelmes munkája volt, és körülvette a fényüzés. Ő azonban kilépett ebből a pompából azért, hogy Jeruzsálemet újjáépítse. Ugyanis Jeruzsálem falait előtte lerombolták, és az egész egy rendezetlen romhalmaz volt. Isten adott neki egy álmot, egy látást Nehémiás szívébe, ő pedig otthagyta a kényelmes munkáját, azaz engedelmes volt ugye a Szent Szellemnek, és elindult egy nehéz feladat megvalósítására. Jeruzsálem még mintegy 1000 kilométer hosszú utat kellett megtenni, ez volt az első próbatétel. Aztán be kellett szerezni az összes építőanyagot, amire szükség volt. Nehémiás képes volt arra, hogy kilépjen abból a komfortzónából, amiben élt, és elhagyja a kényelmet azért, hogy romjaiból újjáépítse Jeruzsálemet. Nehémiás 4:10-et nézzük.
És mondták a zsidók, fogytán van ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat.
Amen. Egy másik fordítás a rom helyett törmeléket használ. Tehát a ledöntött, lepusztított Jeruzsálem romokban állt törmelékek voltak. A törmelék gyakorlatilag szemétre utal. Mi az a szemét az életedben, ami akadályoz abban, hogy az legyél, ami Isten elhívása és akarata a számodra? Ha ilyet találsz az életedben, akkor az a feladatod, hogy térj meg és söpörd ki a szemetet. Az emberek ugyanis elcsüggettek a sok hulladék és szemét miatt, valamint az ostoba gondolkodásmód és az ostoba hozzáállás miatt. Maga Jézus is szembesült a kihívásukkal, de ki kell söpörni ezeket. Ne engedjétek, hogy a múltatok megakadályozza, hogy betöltsétek azt, amire Isten elhívott benneteket. Nem egy olyan szolgálóról tudunk, aki előtte börtönben volt, mármint az újjászületése előtt, vagy pedig drogos bandába tartozott. Függő volt. De Isten mégis tudta használni, miután megtért. És pont azok irányába, ahonnan kijött, azokban a közelgekben tudta használni Isten őket, ahonnan kiszabadult. Mert ő ismerte az ő életüket, lelki világukat. Igazolja-e valami a passzivitásodat? Azaz, hogy nem lépsz ki a komfortzónádból, és nem teszed meg azt, amit Isten mondott, és amire elhívott. Valószínűleg benned is van, és mindannyiunkban van mély sebb, sérülés, heg és fájdalom. De nem adhatod fel ezek miatt. Nem hagyhatod abba a szolgálatodat, vagy éppen amire Isten elhívott. Nem ülök le, és nem kezdem a pokhálókat söprögetni, mert az unalmas. Azt tudjátok, hogy Edison találta fel a villanykörtét. 3000 kísérletet hajtott végre, és még mindig nem működött a villanykörte. 3000 az sok. Mondhatta volna azt, hogy elegem van, abba hagyom, ez nem fog sikerülni. De nem ezt mondta, hála Istennek. Azt mondta, hogy végeztem 3000 kísérletet, és tudom, hogy mi az, ami nem működik. Tehát most afelé fordulok, ami működik. És egyszer csak feltalálta a villanykörtét, és ennek köszönhetően van világosság a lakásunkban. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy nekünk sem szabad feladni. Mondok egy alapelvet. Amiben hiszünk, az egyenlő a gondolkodásmódunkkal. A gondolkodásunk motiválja a viselkedésünket, az pedig meghatározza az eredményeket az életünkben. Tehát még egyszer, ez mindenkire igaz, minden helyzetre igaz, jelenlevőkre is. Tehát a hit, a gondolkodás, a viselkedés és az eredmény, ezek összefüggnek. Tehát nem mindegy, hogy miben hiszünk, miben gondolkodunk, hogyan viselkedünk. A sikeres emberek ráveszik magukat arra, hogy megtegyék azt is, amit utálnak csinálni. Ez is egy jó gondolat. Nehémiás 4:6 következik.
És építők a falat annyira, hogy elkészült az egész fal fél magasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott.
Amen. Itt a hangsúly az van, hogy nagy kedvel dolgozott. Tehát bármennyire nem nagy élmény felépíteni egy falat, elhordani a törmeléket, egyik követ a másikra rakni sorba, megkeverni a maltert, de azt mondja itt az írás, hogy nagy kedvel dolgoztak. Nem tűnik valami jó munkának ez, de közeledik a fizetés napja, és eljön a jutalom. Egyrészt lehet ez fizikai jutalmazás is, de a isteni jutalmazás, mert amikor majd a életünk végén az Úr elé állunk, akkor jutalmakban részesülünk, mert ezt írja a Biblia. Hallottatok már a kősziklára és a homokra épített házról. A kettő között a különbség a munka mennyisége. Könnyen áshatok egy gödröt a homokba, beleteszek néhány oszlopot, tetőt készítek a fejem fölé, és nem esik a fejemre az eső. Ha azonban sziklára akarok házat építeni, akkor már a légkalapácsra van szükség. És keményen kell dolgozni ahhoz, hogy alapot vessünk a sziklán. Heteket, hónapokat vesz igénybe. És jóval több munkát igényel, mint amelyik házat a homokra építik. De az Úr kegyelméből mi arra is képesek vagyunk, hogy a rombokat újjáépítsük, és jó alapokat vessünk. Itt van például Nehémiás, és Jeruzsálemmel kapcsolatban újjáépítette a rombokat. Sok ember élete rombokban volt, de Isten kegyelméből ezt mind újjá lehet építeni. Azt mondja egy helyen a Biblia, hogy Isten hamuból képes új életet előhozni. A hamu ugye a rossz dolgokat jelenti, az elégett életet. Harmadik pont, képesség a bűn felismerésére. Egy szolgáló szerette volna bemutatni a gyülekezetnek, hogy hogy néz ki a bűn. Ezért bevitte egy fényes papírba csomagolt dobozt, mint egy ajándékot. Felnyitható teteje volt ennek a doboznak, odahívott egy lányt, és így szólt, hogy bármi is van a dobozban, a tiéd. Lány elkezdett újongani, egy király, lehet, hogy laptop van benne, vagy telefon, vagy bármi más, örült. Felnyitotta a fedelét, és azonnal felsikított, mert egy 3 méteres óriás kígyó volt a dobozban. Felsikított, hogy ez a pásztor ugye nem volt a kígyó kedvelője, de a Szent Szellem azt mondta neki, hogy ez egy különleges ötlet, hogy megtanítsa a gyülekezetet a bűnnek a felismerésére. Ezzel akart segíteni a fiataloknak, hogy felismerjék a bűnt, és megszabaduljanak tőle. A szolgáló belenyúlt a dobozba, kivette ezt a 3 méteres kígyót, és a nyaka köré rakta, és a következő 10 percben így tanított. És természetesen mindenki ráfigyelt. Osztatlan figyelmet aratott, ugye? Az óriás kígyó, tudjátok, úgy szerez élelmet, hogy az áldozata köré tekeri magát. Tanítani kezdte a gyülekezetet a pásztor. Amikor a pásztor először meglátta a kígyót, és kivette a dobozból, hát először még meg se akarta érinteni, mert nem volt számára ez kedves dolog, és fölmerült a kérdés benne, hogy és mit kezdünk a bűnnel? Elkényelmesedünk, és megérintjük. Tehát ő is belenyúlt a dobozba, megérintette. Az ellenség sem úgy fog jönni, hogy itt van egy kiló kábítószer, és szívd el. Csak azt mondja, hogy érints meg. Tehát fokozatokban jön az ellenség is. Egy picit, szemegény egy picit. Mint a kismalac és a farkas mesében, ugye a farkas is mindig egy picit bejebb curikolt az ajtón. Először a pásztor a kígyót csak a kezébe akarta venni, és nem akarta a nyaka köré tenni. De amikor felvette, azt gondolt, hogy hát nem is olyan rossz ez. Közben a kígyó elkezdett köré tekeredni, mert azt hitte, hogy a pásztor egy fa, és a kígyó a biztonságot ugye kereste. Végül azt gondolta a pásztor, hogy nem nagy ügy, ha már körülöttem van, akkor a nyakamba teszem. Nézzük meg, mit mond a nyakadok 1:15.
Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
Amen. A másik fordítás azt mondja, hogy először is a kívánság kiteljesedik, a bűn kiteljesedik, és rossz vége lesz neki. Mi történik ezután? Nézzük meg az 1 Jánosban a 2. fejezet 15-ös 16-os versét a bővített fordításból.
Ne szeressétek a világot, a bűnt, amely ellenkezik Istennel és az ő előírásaival, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.
Amen. Nekem világosságot gyújtott az Úr azzal kapcsolatban, hogy aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Ez mit jelent? Az angol fordítás azt írja, ha szeretitek a világot, akkor nem szerethetitek az Atyát. Tehát a kettő ellentét. A kettő együtt nem megy. Egy nemzetközi fordítás pedig azt mondja, ha valaki kitartóan szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. És most jön a kulcs a Message fordításból. Tehát továbbra is az 1 János 2.15-16.
Ne szeresd a világ útjait. Ne szeresd a világ javait. A világ szeretete kipréseli az Atya iránti szeretetet. Gyakorlatilag mindennek, ami a világban történik, a saját utad akarása, mindent magadnak akarsz, fontosnak látszani, semmi köze az Atyához, csak elszigetel tőle.
Amen. Az Atya szeretete nem azokban van, akik szeretik a világot. A világ szeretete tehát kiszorítja belőlünk az Atya szeretetét. Ez a mondani valója ennek a versnek. Éppen úgy, ahogy a kígyó körülcsavarodik az áldozatán, és végül megöli. Ezt teszi a bűn is. Lehet, hogy a kezdetben még nem öl meg, de felnövekszik és körülfon, majd kiszorítja belőled az életet. Tönkretesz és lerombol benneteket, és akadályozza az Úrral való járásotokat. Gondolhatjátok, hogy ezt mondta a gyülekezet. Többé nem akarunk vétkezni. Megértették, hogy van képességük arra, hogy ellenálljanak a bűnnek. Most nem írtam föl a Jakab 4 hetet, de ugye azzal kezdődik, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. Viszont a Galata 5.1-et ide felolvassuk.
Annak okáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.
Amen. Tehát, hogyha Krisztus szabadságot hozott a számunkra, akkor ne menjünk vissza a fogságba, a rabságba, a megkötözöttségbe. 4. pont. Képesség Istentől hallani. Egy nagyon fontos kulcsmondattal kezdem, hogy az ördög megkérdőjelezi Isten szavát. Ezt tette Jézussal a pusztai kísértés során is, de ezt látjuk az édenkertben Éva esetében is. Gondolkodtatok-e rajta, hogy miért Évához ment a kígyó? Azért, mert amikor Ádám közvetlenül hallotta Istentől a parancsot, hogy melyik fáról nem szabad enni, Éva még nem is létezett. Ádám pedig ezt a parancsot továbbadta Évának, mert az írás szerint erről ő is tudott. Tehát Évának már egy áttételes, másodkézből kapott információja volt. Nem olvasom fel az igét, de az 1 Mózes 2.16-17-ben megtaláljátok, hogy mit mondott Isten Ádámnak. És össze fogom hasonlítani Éva és a kígyó párbeszédével. Isten azt mondta Ádámnak, hogy a kert minden fájáról bátran egyél, kivéve azt az egyet. A kígyó Ívát kísértette meg, mert ő csak másodkézből kapott információval rendelkezett. A közvetett információk pedig gyakran hiányosak vagy torzultak, ezért nem működnek kellőképpen. És ezt használta ki a füstösképű. Mert, még egyszer ismétlem, Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról egyél, kivéve egyet. A kígyó mit kérdezett Évától? Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról sem ehetsz? Tehát már eltorzítva, kicsavarva. hozta elő Isten szavát. Aztán a 1 Mózes 3-ban az 1-től van a kígyó és Éva párbeszéde. Másik torzítás ott van, amikor Éva viszont ugye úgy felelt a kígyónak, hogy meg se illessétek. Isten nem mondott ilyet, hogy nem szabad megérinteni, csak azt mondta, hogy nem szabad belőle enni. És a kígyó megint mit mond? Megint hazudik. Bizony nem haltok meg. Isten azt mondta, hogy ha esztek belőle, meghaltuk. Tehát ha ezt összegomboljuk, mit mondott Isten, és Éva és a kígyó párbeszéd, akkor bizony nagyon sok dolog kiugrik, ami nem az igazság. És a vége mi lett? Éva számára kívánatos volt annak a fának a gyümölcse, kedves volt a szemnek, és megtörtént ugye a lázadás, ellenszegülés, bukás. Éva akkor még nem mondhatta azt, amit Jézus a pusztai kísértés során, hogy meg van írva. Hát Isten szava akkor még nem volt leírva. De mi már mondhatjuk azt, amikor jön a kísértő, vagy bármi olyan helyzet, hogy itt és itt, nem is fontos szó szerint, vagy ige szám szerint idézni, elég, ha csak a Szent Szellem felhozza bennünk azt az igét, mert nem kell bemagolni, bebiflázni ugye a Bibliát, de a Szent Szellem fel fog idézni bennetek egy ige szakaszt, egy gondolatot, és már is vissza lehet lőni azzal az igével, mert az ige az egy fegyver. Hála az Úrnak, hogy nekünk megadatott az a képesség, hogy közvetlenül hallhassunk az Úrtól. Közvetlenül meghallhassuk a Szent Szellem hangját, és ez működni fog a számunkra, és egyben védelmet jelent a számunkra. Hát nem vagyunk arra kényszerítve, hogy másodlagos információkra építsünk. 5. pont. Képesség felfelé tekinteni. Ez a történet a Noé bárkájával függ össze. Először nézzük meg az Ézsaiás 43:18-19-et.
Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Ímé, újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még. Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.
Amen. A Biblia nagyon sok helyen mondja azt nekünk, hogy a múltat felejtsük el. Legalábbis a rossz dolgokat. Hogyha vissza is gondolunk a múltra, akkor háladással tegyük, hogy Isten miből hozott ki. Tehát ilyen tekintetben vissza szabad tekinteni, de ne a sérelmeket nyalogatva. Felejtsük el a visszahúzó múltat, mert Isten naponta újat cselekszik. Ezt mondja ez az ige röviden. Hova nézel? Zsidó 12:2a.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra.
Halleluja! Hova kell néznünk? Jézusra. Te hova nézel? A problémákra vagy a megoldásra? Mert a megoldás Jézus. Észrevetted azt, hogy Noé a bárkában csak felfelé nézhetett? A kiránduló hajók ablakai hol vannak elhelyezve? Oldalt, hogy lássák a panorámát. De tudtad azt, hogy a bárka ablakai azok felül voltak? 1 Mózes 6:16.
Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hajd azt felülről, a bárka ajtaját pedig oldalt csináld, alsó, közép és harmad padlásúvá csináld azt.
Hát a bárka több emeletes volt. Hát rengeteg állatot kellett Isten parancsára Noénak bevinni. De eddig én sem figyeltem fel erre, hogy a bárka ablakai azok fölül helyezkedtek el. És ráadásul ezek kisméretűek voltak, körülbelül 45 centisek. Ha oldal ablakok lettek volna a bárkán, akkor mi lett volna? Valószínű Noé a katasztrófát és az özönvíz pusztítását látta volna. És kérdés, hogy ez milyen hatással lett volna a lelkére? Isten parancsát megszegve beengedte volna a bárkába a fuldoklókat? Vagy a szíve szakadt volna meg értük? De Noé csak felfelé tudott nézni. És ez Isten bölcsessége volt, amikor kiadta a távrajzot Noénak, hogy hogyan kell megépíteni, és ő teljes engedelmessége volt Isten irányába. tanúság, hogy te is képes vagy felemelni a szemeidet, és a kezeidet az Úrhoz. Erre is van ige valahol. Utolsó, 6. pont. Képesség a megbocsátásra. Egy hívő vállalkozó megrendelésre felépített egy istállót versenylovak számára. Hiba volt részéről, hogy nem kért előleget, mert a munka végén nem fizették ki. Ügyvédhez fordult, aki azt mondta, hogy bepereljük a megrendelőt, és jogtalan gazdakodás címszó alatt megnyerjük a pert. De akkor a Szent Szellem szólt a vállalkozó szívéhez, hogy hagyd az egészet. A Kolosse 3.13 alapján mondta ezt, mert a megbocsátás képessége megadatott nekünk.
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Amen.
Azt fogalmazódott meg a vállalkozó szívén, ezt helyezte oda a Szent Szellem, hogy a te életed is jogtalanul lett meggazdagítva Krisztus megváltása által. Végül hagyta a dolgot, és áldást mondott arra az emberre. Idővel találkozott vele egy kávéházban, és oda ment hozzá. Persze ő nem ismerte fel a vállalkozót, mire az emlékeztette a történtekre. És elmondta neki, hogy a feleségével azért imádkoztak, hogy bajnok, lovak kerüljenek ki abból az istállóból. A nem fizető ember hirtelen elinalt, többet nem is látta. A vállalkozó pedig rövidesen, természetfeletti módon pénzhez jutott. Tegnap este épp egy örömért, és megosztom veletek, hogy kapcsoltam ki a telefonomat, megjelenti, hogy az utolsó információk mik voltak, és látom, hogy az egyesületi bankszámlánra érkezett pénz. Megérkezett a tavalyi 1%. És ilyen mértékű még nem volt, nagyon közel van a 85 000 forinthoz. Sokkal kisebb összegek voltak eddig, most hálát adunk Istennek, hogy, és megköszönjük azoknak a szívét, akik az 1%-ot szolgálatunk számára adták. Ennek a tanúsága. Ha képesek vagyunk elengedni dolgokat, akkor ezzel Istennek megengedjük, hogy cselekedjen az életünkben. Tehát ez a vállalkozó elengedte azt a nagy összegű tartozást, és Isten cselekedett az életében. Záró gondolatként még pár igét hoztam. Azt mondja két ige is, hogy Isten alkalmassá tett minket. Az alkalmas szó azt jelenti, hogy képessé. A 2 Korintus 3.6 a...
Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk.
Amen.
Amen.
És a Kolosse 1.12.
Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban.
Amen.
Amen.
Hát ez azt kellene átnézni, hogy mi az örökségünk. Ez egy hosszú lista lenne, kezdve a gyógyulástól, bővölködésig, a békességig, az örök életig, megigazultságig. Tehát ehhez megkaptuk a képességet. Jakab 3.2.
Mert mindjárt sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.
Amen.
Amen.
Tehát nekünk megvan a képességünk arra, hogy a testünket és az indulatainkat féken tartsuk. És az utolsó ige a Róma 14.4.
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.
Amen.
Amen.
Itt a végén van a lényeg, hogy az Úr által képesek vagyunk megállni az igazságban. Képesek vagyunk megállni a keskenyösvényen, az Úr útján. Tehát megadatott a képesség, hogy mi szabadok legyünk minden korlátozó tényezőtől. De ezt a képességet nekünk kell működtetni. Mert hiába van autód, és hiába brümmögünk hozzá, az nem fog elindulni. Be kell tenni a kulcsot, és el kell fordítani a indító kulcsot. Amen. tegnap találkoztam ezzel a rövid kis megvallással, mondjuk együtt. Új teremtés vagyok Krisztus Jézusban.
Új teremtés vagyok Krisztus Jézusban.
Új teremtés vagyok.
Új teremtés vagyok.
Isten élete.
Isten élete.
Isten természete.
Isten természete.
És Isten képessége bennem van.
És Isten képessége bennem van.
Isten ereje.
Isten ereje.
Bennem van.
Bennem van.
A lehetetlen feladatokhoz is.
A lehetetlen feladatokhoz is.
És én ezt működtetem.
És én ezt működtetem.
A hitem által.
A hitem által.
És a hit megvallásaim által.
És a hit megvallásaim által.
Amen.
Amen.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy épülhetünk ezekből. Ez a vállalkozó, ahhoz egy pár szót csak, hogy a vállalkozó, aki felépítette azt az istállót, az háromszor, négyszer megszólította a Szent Szellem, hogy hagyd el neked el, ami jár neked, mert az Úr többet tud adni. És ugye nem úgy rontott rá erre az emberre a kávézóba, hogy leordította a fejét, hogy mert felépítettem az istállódat, hanem kedvesen elmondta neki, hogy én voltam az az ember, és azt kívánom neked, hogy versenylovaid legyenek, a legkiválóbb minőségű versenylovaid. Tehát ezek nagyon csodálatos hozzáállások, amikor valamit úgy érzünk, hogy elveszítünk, vagy elvették tőlünk, és nem akarják visszaadni. Tehát ezek a dolgok olyanok, hogy el kell engedni. És nagyon sokat hallom mostanában, hogy engedd el. Ezek nagyon jó megvallások, hogy engedjük el a dolgokat. Ahogy te is szoktad mondani nekem, engedd el. Néhány gondolatot szeretnék én is mondani, ha nem untatlak vele benneteket. Szent Szellem szólt hozzám, a zsidó levélhez, ha odalapozunk. Ott van néhány ige a zsidó 11-ben, ugye a hitről szól ez a rész, meg a hit embereiről. Nagyon jó gondolatok és igék vannak benne, ami épít bennünket. Ugye tudjuk azt, hogy ahogy írja a zsidó 11.6, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát el kell döntenünk, hogy Istenben hiszünk, vagy a világban. Tehát bizonyos hite van az embernek, bizonyos mértékű hite van az emberi és isteni hit, de nem mindegy, hogy a világban hiszünk, vagy Istenbe vetjük a hitünket, mivel újjászülettünk, megkaptuk a hit mértékét, ami bennünk van, és az isteni hitet megkaptuk. Tehát Isten hite van bennünk, írja már 11.22 is, hogy legyen isteni hitetek, tehát legyen bennetek Isten hite. Tehát az Istennek a hite, a Jézus hite legyen bennünk, ne a mi hitünk. A mi hitünk egyesül Isten, az isteni hittel, Jézus hitével, és akkor csodálatos dolgok jönnek elő. Akkor jönnek elő a megoldások az életünkben. Tehát és azzal tudunk Isten elé járulni, és ő meg tud minket jutalmazni. Ez a jutalom, ez arra is vonatkozik, nem csak ahogy az életünkben munkálkodunk Isten útján, az elhívásunk alapján, hanem én azt gondolom, hogy úgy tud minket megjutalmazni Isten, hogy elnyerjük a gyógyulásunkat, mert ugye Jézus megszabadított már bennünket, ettől megváltásban megtörtént, hogy gyógyultak vagyunk, de ez akkor lesz nekünk ajándék, amikor meg is tudjuk valósítani a hitünk által az életünkbe. Mert Isten megtette az ő részét, már csak nekünk kell megtenni azt, hogy ez valóságot is öltsön az életünkben. És ugye azt is tudjuk, hogy az ige hallása által tudunk hitet generálni magunkba, isteni hitet. Tehát amit hallunk, azt magunkba kell szívni, és azt működtetni kell. A másik pedig, hogy amit hiszünk, azt mondjuk ki. Ugye az egyik a Róma 10.17, a másik pedig a 2 Korintus 4.13. Tehát amit hiszünk, ki is mondjuk. Tehát isteni hitünk van. Hisszük azt, hogy mi olyan egészségesek vagyunk, ahogy Isten megteremtett minket. És ezt valljuk is meg folyamatosan, teljesen mindegy, hogy mit érzel, mi van a testeden, hogy működik a tested. Te azt valld meg, hogy te egészséges vagy, és olyan vagy, ahogy Isten téged megteremtett a teremtéskor. Mert mit mond Isten igéje? Hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Tehát Isten kimondta azt, hogy te gyógyult vagy, megtette ezt a munkát a Jézus által. Tehát bevégezte ezt a munkát, és ő hitte azt, hogy az ember amilyen egészséges, olyan is marad. Hiába vétkezett Ádám, hiába esett bűnbe a világ, attól függetlenül Isten hitt abba, hogy az ember meg tud szabadulni ettől. És dicsőség az Úrnak, hogy mi itt ezen a földön ezt megélhetjük, és gyakorolhatjuk, és valóságot ölthet az életünkbe, a testünkbe, a pénz oldalán is. Tehát, ha hiszed azt, hogy te gazdag leszel, van egy képed, mert azt mondja, hogy mi a hit, a Zsidó 11.1 azt mondja, hogy a hit a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak a bizonyítéka. Tehát a hit a reménylett dolgok valósága. Mikor látsz magad előtt egy képet, hogy az életedben azt a dolgot el akarod érni, hogy már pedig én futni fogok, már pedig én elérem, hogy lesz egy másik házam, már pedig én elérem azt, hogy én a gyerekeimmel fogom leélni az életemet. El fogok oda jutni, mert hiszem azt, amit Isten mond. Tehát van egy remény a szívünkben. És Isten azt a reményt be tudja tölteni, ha mi hittel reménykedünk. Tehát ezek a gondolatok így jöttek bennem, és mondtam, hogy ezt át kell adnom. Például az orvostudományt, elolvasom ehhez egy igét, most kaptam itt a tanítás folyamán, a 2 Mózesben van ez az ige, 2 Mózes 35-ben mutatta az Úr ezt az igét, hogy 2 Mózes 35-31, és betöltötte őt Istennek szellemével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez. Tehát Isten az embereknek képességet ad arra, hogy amit ő ad neki, elhivatottságot az életbe, amit, tehát munkát az életbe, hogy képességet ad rá. Tehát értesz is hozzá, mert értelemmel, tehát kreativitás van mondjuk egy burkolásban. Az orvosoknak is képességet adott arra, hogy gyógyítsanak minket. De az orvostudomány is egy bizonyos szintig tud csak elmenni. Tehát minden betegséget ők se tudnak gyógyítani. Mit mond Isten igéje? Hogy minden betegséget meggyógyított. Istennél nincsen az, hogy nem működik. Istennél működnek ezek a dolgok. Istennél nincs olyan, hogy nem tud valami betegséget vagy valami problémát helyrehozni. Nálunk van az akadály, bennünk van az akadály. Tehát ezt kell megtanulnunk, hogy azt az akadályt mi elvegyük az útból, és Isten akkor tud munkálkodni az életünkben. Tehát ezt kell megérteni, és ebben kell növekedni, hogy a világban korlátok vannak, Istennél nincs korlát. És ha mi Istenhez tartozunk, akkor ő tud segíteni abban, hogy a korlátokat mi el tudjuk tenni az útból. És nem Isten teszi a korlátot az útunkba, hanem az ördög és mi. Tehát ha valamit el akarunk érni célt, ha kapunk egy levelet, és áll benn valami, mi ne azon görcsöljünk, hogy Úristen, most hogy lesz ez, hanem Isten, Jézus, a te pecséted van rajta, te kezed van rajta, akkor ez az ügy nekem a javamat fogja szolgálni. Ha Jézus letette az életét, a keresztre ment, meghalt értem, és helyettem, ha meggyógyított engem, akkor a Jézus pecsétje rajta van. Tehát Isten a tenyerén hordoz minket, és ahogy a dicséreteket is hallgatjuk, nagyon felemelő dicséreteket hallgatunk, a dicséretek tanító jellegűek. Tehát hallgatsz egy dicséretet, és elmélyedsz, becsukod a szemed, és arra koncentrálsz, amit a dicséretben hallasz. Már egy tanításon túl vagy. Már bevisz a dicséret az alkalom előtt. Fölkészít arra, hogy befogad a többit, amit hallasz tanítást. Csodálatos gondolatok és csodálatos dolgokat élhetünk meg Isten jelenlétében, és Isten végtelen. Isten végtelen. Köszönjük az Úrnak, ennyit szerettem volna mondani.
Mert hát így működik a Szent Szellem, ahogy hallgatjuk egymást, kapunk gondolatokat, igéket. Amikor benne vagyunk egy probléma közepette, gondoljunk Noéra, a özönvíz idején. Mi volt körülötte? Probléma, káosz. Merre tudott nézni? Csak fölfelé. Tehát, ha ezt a képet megragadjuk, akkor mi is meg tudjuk tenni, hogy a probléma közepette, a káoszban nem oldalra nézünk, meg a láthatókra, hanem egyedül föl Istenre, mert ott a megoldás. A képességekről még egy másik gondolat. Több olyan ember van, aki nem tanult meg egy szakmát. Számtalan olyan ember van, aki gyönyörű képeket fest, és nem tanult, aki a művésziskolát, igen, szobrokat készít. De egy mesterséget is valaki úgy, isteni képesség által úgy el tudja végezni, hogy nincs rá képesítése. Persze őt kontárnak hívják.
Noé bárkája egy nagyon jó kép. Tehát ez nagyon jó, és nagyon jó volt ezt meghallani, és kijelentést kaptunk belőle, hogy mennyire jó, hogy Isten tényleg egy szent burokba tart minket, hogy ne lássuk, ő nem akarja, hogy lássuk a körülményeket, vagy érezzünk bármit. Mert tényleg, hogy Noé is, ha látta volna, hogy körülötte az emberek hulladnak meg a vízbe, minden tönkre megy, a hegyek omlanak le, akkor bele a tengerbe, állatok halnak meg, pusztulnak el, a növények pusztulnak el, tehát ha ezt mind látta volna, hogy mi megy körülötte, akkor milyen lelki világa lett volna? Így Isten útján járt, megépítette a bárkát, de úgy, ahogy az Isten mondta, olyan pontossággal, oda tette az ablakot, ahova Isten mondta, és az ő útján járt, így az ő lelki világa teljesen nyugodt volt. Lehet, hogy nem tudta, hogy milyen lesz ez az özönvíz, mert nem tudta, de viszont az embereknek azért mondta, biztos, hogy ahogy építkezett, és gúnyolták őt, hogy mit csinál ez a szerencsétlen, hülyeségeket csinál, meg bolond, meg stb., mert bolondnak tartották, hogy ő ilyet csinál, és nem hittek neki. És ugye az már késő volt, mikor már jött az özönvíz, és kiabáltak, és lehet, hogy Noé kinyitotta volna a bárkát, és nem Isten akaratát tette volna meg, hanem ő is elpusztult volna, és az emberiség kihalt volna. Újra teremtés lett volna.
Még egy fontos gondolat, hogy a bárka ajtaját nem Noé csukta be. Isten, hogy ne tudja kinyitni. Ez egy újabb kijelentés.
Isten tervezi az életünket, és mikor mi beleszólunk a mi akaratunkból, akkor Isten nem tudja a tervét megvalósítani az életünkbe. Tehát ő tökéletes tervező, Isten. Kaptatok valamit mai napon? Jól laktatok, jól laktatok.
Jó, a zuhanyt hozom példának az áldásokkal kapcsolatban. A zuhanynak a fejéből, amikor megnyitjuk a vizet, akkor sok kis lukon át folyik a víz ránk. És ehhez hasonlítható az, hogy Isten áldása árad ránk, folyik ránk. Amikor folyamatosan nyitott, lágy, befogadó, engedelmes, érzékeny a szívünk Isten felé, akkor az áldások bősége folyik ránk. Akkor a zuhanynak minden lukjából folyik ránk a víz jelképesen. De amikor levesszük a tekintetünket Jézusról, és nem az igére figyelünk, nem az igére összpontosítjuk a figyelmünket, hanem a problémákra, akkor megkeményedik a szívünk Isten felé. Elfordulhatunk Istentől ilyen helyzetekben. Eltávolodhatunk Istentől, eltávolodhatunk az igétől ilyen helyzetekben, mert lehet, hogy a körülményekre tekintünk, és a félelemre, az aggodalomra összpontosítunk. És ilyenkor szépen lassan, fokozatosan egymás után tövődnek el a kis lukak a zuhanynak a fején, és egyre kevesebb kis lukon fog folyni ránk a víz, és egyre kevesebb áldást tud ránk folyni az Úrtól, mert ezzel a hozzáállással, ezzel a viselkedéssel mi korlátozzuk Istent, és mi korlátozzuk Isten gyógyító, szabadító, helyreállító munkáját az életünkben. És hálát adunk az Úrnak, hogy tudjuk azt mondani a betegségnek, hogy takarodj, mint amikor az elszökött kutyát hazazavarjuk. Akkor is nem azt mondjuk az elszökött kutyának, hogy drága kiskutyám, légy szíves, menjél haza, hanem rákiáltunk, hogy takarodj, és lehet, hogy még dobbantunk is a lábunkkal egyet, és akkor úgy megijed, hogy hazaszalad. És ugyanígy a betegséget is el tudjuk zavarni a testünkből, vagy bármilyen rossz dolgot az életünkből el tudunk zavarni. Egy rossz gondolatot is akár, vagy egy rossz hozzáállást, vagy a félelmet, aggodalmat, bármit. Sokszor a lelkünkben van szükség szabadulásra ahhoz, hogy fizikai szinten is meg tudjon nyilvánulni az életünkben, a testünkben a gyógyulás, a szabadulás. És hálát adunk az Úrnak a gyógyító, szabadító munkájáért. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy megtanulunk egyre jobban elmélyedni az igében, és egyre jobban elmélyedni az Úr jelenlétében, az Úr szeretetében, békességében, örömében, az ő lényében, az ő személyében, és így egyre nagyobb mértékben meg tud nyilvánulni az Úr szabadító munkája az életünkben. Amen.
Amen. Köszönjük szépen. Jó, köszönjük szépen. Úgyhogy köszönjük és hálát adunk a mai alkalomért, és köszönjük, Atyám, hogy a szíveket megnyitottad, és köszönjük, hogy be is fogadják a te igédet Jézus nevében, és hálákat adunk a növekedésünkért, és ezt mind Istennek köszönhetjük, az ő drága Szent Szellemének, aki bennünk él és vezet minket a jó úton a Jézus nevében. Amen. És mi megragadjuk, és csak az ő útján járunk.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, A Lukács 11-13. Hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a szent szellemedet. Töltsd be a szívemet a szent szellemmel. Keresztelj meg a szent szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek. Megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem. Beteljesedtem. Teljes lett a szívem. Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám! Köszönöm, Jézus! A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.